A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünket a 268-as számú dicséretünk éneklésével kezdjük meg. A 268-as számú dicséretünknek mind a négy versét fogjuk énekelni. Dicsérjük hálaadással az egy fő valóságot. Isten igéjét ezen a mai vasárnapon a Jeremiás próféta könyvéből olvasom. Jeremiás könyvének az első részéből a 4-től 10-ig terjedő verseket. Ezekben a versekben eképpen van megírva számunkra Isten üzenete. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szól az Úr. Azután kinyújtotta a kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igémet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nagy a te hatalmad, bölcsességed, irgalmad és szereteted, amellyel fenntartod ezt az egész világ mindenséget. Csodáljuk annak a tervnek nagyságát és bölcsességét, hogy mindezt meg tudtad alkotni, hogy mindezt hordozod. És mégis talán a legcsodálatra méltóbb benne, hogy a mi parányi apró életünket is észreveszed, hogy gondot fordítasz arra, hogy az életünk tudjon haladni annak a célnak az irányába, amelybe te elkészítetted mindazokat az ajándékokat, amelyeket nekünk kigondoltál. Olyan szép és olyan nagy ígéret ez, hogy még igazából önmagunkról nem tudtunk semmit, te már mindent tudtál rólunk. Ismerted az utunkat, küzdelmeinket, buktatóinkat, ismerted az örömeinket is, és valahogy így ott te előtted ez a szent terv állt össze egy életté, és mi ezért az életért ma neked hálát adunk. Akkor is, amikor tudjuk, hogy megvannak a nehézségei, akkor is, amikor megvannak a kérdései, akkor is, amikor sok mindent mi magunk máshogy terveztünk. Szeretnénk most ideálni megint csak te eléd, és kérni téged, hogy segíts bennünket egy kicsit jobban önmagunkra találni. Megtalálni az élethelyzeteinkben azt, ami nekünk szükséges, amiről jó tudnunk, amit meg kell értenünk, amit el kell fogadnunk. Így kérjük most is a te igédnek azt a bátorító üzenetét, amely mindig csak tőled jöhet, és te tudsz csak így megszólítani minket. Így kérjük a te lelked ajándékát, hogy mindenre tegyél pecsétet, hogy ez tényleg a miénk legyen, hogy ezt mi el tudjuk fogadni. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására együtt készüljünk a 77. Zsoltárunkkal. A 77. Zsoltárnak az első versét énekeljük. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. alapigénket újraolvasom Jeremiás könyvéből, az első fejezetnek az 5. verséből. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, egy nagyon szép ige vers ez. Azt hiszem, hogy a keresztelése kapcsán is jó alkalmat arról bizonyságot tenni, hogy Istennek az a megformáló, mindent előkészítő munkája ott kezdődik az életünk első pár pillanatában már. Most mégis idehoztam a vasárnapi gyülekezet elé, és néhány gondolatot szeretnék ebből a nagyon személyes hangvételű elhívás történetből átadni. Mindig gondba vagyunk akkor, amikor egy-egy olyan kiválasztott személlyel találkozunk a Bibliában, akinek a küldetése igen magas mércére van téve. Sokkal inkább meghaladja a mi hétköznapi életünket, a magunk kis küzdéseivel, a próbálkozásaival. Egy Mózes, vagy egy Illés, vagy egy Jeremiás próféta, vagy egy Ézsaiás, vagy később akár egy Pál apostol, azért ugye az életében és küldetésében nem nagyon mérhető a miénkhez. Valahogy különös kegyelmi ajándékot kaptak ezek az emberek, és a feladat sem volt kicsi, amit Isten hozzárendelt, és azért nagy bátorság, hogyha önmagunkat oda melléjük akarjuk állítani, vagy egyszerűen azt mondani, hogy most behelyettesítem magam ebbe a szakaszba, ebbe az igébe, és azt mondom, hogy mintha én lennék Jeremiás próféta. Nem mindenki kapja ugyanazt a küldetést. És ezt mi magunk is tudjuk, úgyhogy én ennek az igének úgy álltam neki, hogy azt próbáltam megérteni belőle, amit talán a legközelebb áll, és a legjobb párhuzamot is vonja a mi életünk és az ő élete között, az, hogy itt van benne egy személyes törődés. És én erről szeretnék néhány gondolatot elmondani, hogy milyen nagy dolog az, hogy érezhetjük, hogy az Isten úgy személyre szabottan törődik velünk. Nem csak úgy az átlaggal, nem csak úgy összesítve az emberrel, vagy a világgal. Egy olyan kezdőéneket választottam, ami pontosan arról szól, hogy Isten, amit megalkotott, azt mind rendbe tartja, arra mind vigyáz, de azért ebben a legnagyobb dolog az, hogy ismeri az én életemet is. És ez nagyon szépen kitűnik ebből a szakaszból, főleg ebből az alapigéből, mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Ez a személyesség, ez nagyon szükséges nekünk. A megszólításnak ez a bátorító hangvétele valahol biztatást ad arra nézve, hogy az Isten előtt, ha semmi sincsen rejtve, ha ő tényleg mindent tud rólam, akkor azt is tudja, hogy mire van szükségem. Akkor azt is tudja, hogy hogyan kell engem tovább segítgetni. Akkor azt is tudja, hogy én nem mindig ilyen vagyok. Én tudok ennél jobb is lenni. Meg azt is tudja, hogy tudok ettől rosszabb is lenni. Hogy valahogy az a személyes törődés, az mindig arról szól, hogy belém lát valami olyasmit, ami nem is biztos, hogy most még vagyok, de egyszer talán lehetek. És én is szeretnék erre igyekezni, meg Isten is ezt tűzte ki célul, hogy én olyan legyek, amilyennek ő azt szeretne látni, amilyennek ő elgondolt. Az emberi megismerések mögött nem tud ez a többlet lenni. Nyilván mi magunk is felismerjük azt, hogy egy másik embert akkor lehet közelebb engedni magamhoz, hogyha több az ismeretem róla. Akkor lehet egy másik emberen segíteni, ha valamennyire ismerem őt. Tudom a szükségeit, tudom az érzéseit, egy kicsit látom a gondolatait, látom a félelmeit. Ez az ismerés a másiknak, ez talán a szülő-gyermek kapcsolatban mutatkozik meg a legjobban. Akkor, amikor én tudom, hogy milyen a gyermekem, látok egy magatartást, látok egy viselkedést, látok egy élethelyzetet, de mögötte van egy olyan ismeretem, hogy én őt tudom, hogy milyen. És néha ez felül kell írja azt, ahogy arra a helyzetre válaszolnék, reagálnék, cselekednék. Néha azt mondanám, hogy azt se tudom, ki vagy, nem ismerlek. Hát nem ilyennek ismertelek téged. De ez az emberi ismerés, ez mindig töredékes. Pál apostol a szeretet himnuszában mondja el azt, hogy én most még mindig mindent homályosan és töredékesen látok. Egyszer majd talán én is tisztában fogok látni, és úgy fogok látni, mint ahogy engem is megismert az Isten, ami tényleg teljes, ami teljesen igazi. A világunkban általában, hogyha valami ismeretre eljutunk, akkor azt szeretnénk általánosítani. Ha a természettudományban, hogyha az emberi élet rendjében valami felfedezésre jutunk, akkor azt kezdjük gondolni, hogy ez mindenkinél ugyanúgy működik. Megvizsgáljuk az emberi testet, és ahogy az egyik test működik, valahogy úgy kell működjön, akkor az a másik test. Próbáljuk vizsgálni a lelket is. Ahogy az egyik lélek működik, biztos úgy működik a másik is. Megvannak ezért a teóriáink, megvannak a gyógymódjaink, megvan sok minden, amit mi általánosan akarunk használni. Csak éppen olyan rossz érzés, amikor kiderül, hogy én mennyire egyedi vagyok. Hogy ez mindenkire igaz, de én vagyok az 1%, akinél ez nem működik. Hogy mennyire igaz az, amikor azt gondoljuk, hogy mindenkinek a lelke lehet, hogy ezt jól fogadja, de az enyém ezt nem tudja befogadni. És akkor értjük meg azt, amiről itt Isten biztatásként szól Jeremiáshoz, hogy de én ismerlek téged. Én tudom, hogy te ki vagy. És talán még több is ez annál, hogy tudom, hogy ki vagy. Ebben benne van az, hogy hát én alkottalak, hát én formáltalak meg, hát hogy ne ismernélek téged. Ha én elgondoltalak valamilyennek, akkor te olyan lettél. Én tudom, hogy mit bírsz, én tudom, hogy mit érzel, én tudom, hogy mi fáj neked, én azt is tudom, hogy mivel lehet téged megnyugtatni, mert én mindent tudok rólad. Van ebben egy nagyon-nagyon nagy üzenet, hogy az Isten nem találgat. Az Isten nem kell alkalmazkodjon váratlan fordulatokhoz az életünkbe. Az Istennek nem okoz fejtörést az, hogy na ezt most hogy oldjam meg nálad? Hogy ne tudná? Hiszen mindent tud előre, tudta azt, hogy ez meg fog történni velem, akkor nyilván azt is tudta, hogy akar ebből kihozni, hogy akar engem továbbvinni belőle. Hogy ne tudná? Persze az embernek ezt olyan nehéz belegyömöszölni a szívébe, meg belegyömöszölni a fejébe. Ezért valahogy hozzátesz még egy szót, és azt mondja, hogy én nem csak ismertelek, és nem csak megformáltalak, hanem megszenteltelek téged. Ez egy különleges kifejezés, egy csodálatos titkot rejt, ami azt jelenti, hogy a te életedet az enyémmel összekötöttem. Te az enyém vagy. És ettől kezdve én nem is adlak oda senki másnak, nem is akarlak odaadni. Nekünk van egy ilyen félelmünk, hogy vajon az Istentől való elszakadtság állapotába nem omlik-e mindaz össze, ami eddig felépült bennünk. És erre az Isten azt mondja, hogy hát én nem akarom, hogy elszakadj tőlem, te az enyém vagy. A legnagyobb szenvedő embernek a történetét nagyon jól ismerjük, Jóbét, akinek Isten egy különleges alkuval, hadd mondjam ezt a nagyon rossz kifejezést, de mégis az életének egy részét átengedte, és azt mondta az ördögnek, hogy ide figyelj, bármit elvehetsz tőled, de ő az enyém, őt nem veheted el. És ettől kezdve az ő élete egy mély alászállás a kínokba, és sok szenvedés, aminek mi sokszor nem is látjuk az értelmét, és nem is látjuk azt, hogy vajon ennek mi szüksége van, de az benne van ott az elején, fehéren, feketén, hogy ő az enyém. Őt nem veheted el tőlem. És ez az, amit ezt a prófétát is valahogy meg kellene érintse, hogy nézd, te nem csak az enyém vagy, hanem én tudom is, hogy ki vagy, és tudom, hogy mit akarok veled kezdeni. És ezek után persze megszólal a próféta, mert így lesz emberi a történet, ő is elmondja a maga aggájait, és azt mondja, hogy ez így nem lesz jó. Képes az ember vitába szállni az Istennel, és azt mondani neki, hogy te engem nem ismersz jól. Én ismerem magam, én tudom, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Ugyanazokkal a szavakkal, ahogy egykor Mózes próbált ellenállni Isten küldésére, elmondja, hogy én nem tudok jól beszélni, én nem vagyok a beszédembere. Én amúgy is tele vagyok félelemmel, én amúgy is fiatal vagyok, nem vagyok elég tapasztalt ehhez. És egy nagyon-nagyon érdekes, nagy ellentét mutatkozik itt meg, amikor Isten azt mondja, hogy én tudom, te ki vagy, és erre azt mondja az ember, hogy te nem tudod, hogy én ki vagyok. Én tudom, hogy ki vagyok. És mi lesz ebből a vitából? Hát nyilván, hogy Isten meg akarja győzni az embert, hogy ő jobban ismer engem, mint én, ahogy magamat ismerem. De azért a saját ismereteimtől nem tudok elszakadni. Hát láttam én már az életemben a kudarcaimat, láttam, hogy mi mindent tudok elrontani, láttam, hogy egy szóval el tudok pusztítani rengeteg jó dolgot, amit már felépített az Isten. Hát hogy ne ismerném magam? Igen, ám csak, hogy ez az ismeret, ez nem szabadna félelmet gerjesszen bennünk. Azt mondja, hogy ne mondd, hogy fiatal vagy. Ne mondd azt, hogy nem tudlak én alkalmassá tenni erre. Ne mondd azt, hogy nem tudnálak olyanná formálni, hogy magadra ismerj, hogy te ilyen is tudsz lenni. Van egy nagy igazsága a Bibliának, és ezt az igazságot így lehet megfogalmazni, hogy az ember akkor ismeri meg igazán önmagát, hogyha Istent is helyesen megismerte. Hogyha magamat rosszul látom, akkor valószínűleg Istent is rosszul látom. Akkor megvannak azok a félelmek bennünk, amelyeket Istenről úgy képez le a lelkünk, hogy Isten úgy is el fog számoltatni. Az Isten úgy is meg fog büntetni a végén. Az Isten úgy is megmutatja azt, hogy rám nincs is szükség. Az Isten úgy is leír engem is egyszer, mert rá fog jönni arra, hogy alkalmatlan vagyok. És ez a félelem, ez távol tart tőle. Nagyon szép az a jelenet, sokan ismerik a gyülekezetben, amikor Jézus beszáll Péternek a hajójába. És megtörténik a csodálatos halfogás. És akkor oda borul Jézus lába elé Péter, és azt mondja, hogy menj el. Én egy bűnös ember vagyok. Ne várj tőlem olyat, amit nem tudok hozni. Nem leszek melletted tökéletes. Nem tudok olyan lenni, mint amire te számítasz. És erre azt mondja neki Jézus, hogy én azt akarom, hogy emberhalász legyél. Én jobban ismerlek téged, mint te magadat. És ez igaz abban a helyzetben is, amikor pont a fordítottja történik meg. Amikor lelkesen azt mondja Jézusnak Péter, hogy tudod, ha mindenki elhagy téged, én itt maradok melletted, és ha kell, meghalok veled. És erre azt mondja neki Jézus, hogy hát megint nem úgy gondolkozol, ahogy én gondolkozom. Én ismerlek téged. Neked önmagadban nincs erre erőd. De majd, ha én erőt adok hozzá, akkor így lesz. Az az ellenállás, amivel mi is ellenállunk Istennek, az tényleg arról szól, hogy Uram, ezt valaki mással rendeztesd el. Szeretném én is érezni a gyümölcsét, de csinálja meg már valaki más. És erre azt mondja Isten, hogy nem ez a tied. Ez a te feladatod, ez a te kereszted, ez a te küldetésed, ezt nem fogja más megcsinálni. Én azért rendeltelek, hogy ezt az én eszközömként, mint szolgálatot elvégezd. És nincs is más lehetőség ebben a történetben, mint az, hogy engedelmeskedjen. De nem úgy kell engedelmeskedni, hogy megtört ez az ember, nem úgy kell engedelmeskedni, hogy egyszerűen nem tudok elfutni Isten előtt, tehát már muszáj megcsinálni a dolgokat. Volt, aki ezt megpróbálta, a Jónás próféta történetét is ismerjük, aki azt mondta, hogy nekem ebben semmi kedvem részt venni. Ha én azt mondom, hogy nem, fogadja el Isten. És aztán Isten utána megy, és addig, amíg csak belekényszeríti abba, hogy a szolgálatot elvégezze. De sokkal több az, amit Jeremiás kap. Azt mondja, hogy ha én azt mondom, hogy ismerlek, és azt mondom, hogy te ezt meg fogod csinálni, akkor én adom hozzá azt, amire közben szükséged van. Lesz hozzá erőd, tudod, hogy majd mit kell mondani, olyan szépen olvastuk itt az igébe, azt mondja, mert megérintette az Úr az én számat, és azt mondta, hogy a szádba adom az én igémet. Az Isten soha nem kér olyat, amire ne készítene fel, amire ne tenne közbe alkalmassá. És nyilván, hogy ez a tőle való alkalmasságunk, ez nem ad nekünk indokot arra, hogy utána mi nagyon büszkék legyünk magunkra. Hogy verjük a mellünket, hogy na ezt is meg tudtam csinálni. Mert mindig érezteti az Isten azt, és ez mindig az a hajszál, amin múlik az életünk, hogy ez nem az én érdemem, hanem az ő irgalma. Ez nem az én nagy ügyességem, hanem az ő kegyelme. Az zavar bennünket, hogy ez a hajszál mindig ott van az életünkben. Ezt annyira szeretnénk úgy valahogy kiiktatni, hogy egy hajszál híja, hogy elbukok. Hogy egy hajszál híja, hogy teljesen elfogy a reménység. Egy hajszál híja, hogy valami összedől. És mindig az a hajszál tart meg. Mert Isten ezzel emlékeztet arra, hogy ez tőle ered. Én érintettem meg a szádat, és én mondtam azt neked, hogy menj el, és prófétálj. És nagyon kemény szavakat kell elmondani a Jeremiásnak, mert azt mondja Isten, hogy menj el, és mondd meg nekik, hogy itt most rombolás lesz, itt most pusztítás kell, és majd utána lehet építeni, és újra kezdeni dolgokat, de az, ami most van, az így nem jó. Ezt meg kell mondani nekik. Persze, hogy fél ez az ember ettől a küldetéstől. Hát ki az, aki ezt önként és dalolva vállalja, hogy én majd elmondom azt, hogy mi az Isten ítélete, és utána elmondom azt, hogy és mit akar az Isten létrehozni. Ez nagyon-nagyon nehéz szolgálat. De ez az ige, ez mégis alkalmassá tesz. Mert az hat, az működik. Nem én leszek benne olyan nagyon kiváló. Nem én fogom tudni mindig olyan jól forgatni a szavakat. Hanem az ott önállóan, önmagában már működik. Kére tőlem olyat az Isten, amire ne tenne alkalmassá. Ezt jó végig gondolni, néha úgy zúgolódunk, mert azt gondoljuk, hogy a teher nagyobb, mint a mi erőnlétünk, de aztán úgy valahogy mindig kiderül, hogy az Isten erőnkön felül nem próbál. Hogy miért megy el addig a határig? Hogy ott megmutassa maga dicsőségét? Hogy ott megmutassa azt, hogy nekem mennyire szükségem van rá? Hogy ott meg tudja mutatni azt, hogy ő mennyire ismer engem? Lehet, hogy pont ezeket akarja bebizonyítani, mert különben nem hinném el. Pont erről szól ez az ige, hogy Isten ezekben a nehézségekben, azokban a küzdésekben is erről tesz bizonyságot, hogy ő már engem ismer. És úgy alkotott meg, és úgy formált meg, hogy én ezekre a feladatokra alkalmas legyek, hogy a családomban tudjak szolgálni, hogy a beteg mellett megmaradjon az erőm, a hitem is, hogy a betegséget úgy tudjam feldolgozni, hogy Istentől elvettem a jót, de elveszem a próbatételt is. Ezeket nem lehet emberi bölcsesség szavaival csak úgy kimondani. Ezeket csak az mondja ki, aki elfogadta azt, hogy őt ismeri az Isten. Ismeri, kiválasztotta, megszentelte, és feladatot adott neki. És erre egyetlen egy válaszunk lehet, ez pedig az engedelmesség. Lehet érveket felsorakoztatni, de az Isten meg fog győzni minket arról, hogy ő nem téved. Ő nem tévedésből hív el, ő nem tévedésből ad feladatot, ő nem tévedésből mutat rá az életünkbe egy-egy dologra, hogy az ott felesleges, hanem ő ezt pontosan tudja, hogy miért teszi. És akkor, amikor ide készülünk majd az Úr asztalához, akkor is ez a határozott nagy bizonyosság az, ami hív ide minket. Krisztus nem véletlenül adta az életét. Nem egy tévedés volt, hogy elszámította volna magát, hogy ő jobbá akarta tenni az embereket, de azok nem javultak meg, ezért keresztre került, hanem ő azzal a bizonyossággal tette, hogy ismeri ezeket az embereket. És tud értük akár úgy is imádkozni, hogy Uram, ezek nem is tudják, hogy mit tesznek. Egyszer majd hadd tudják meg. És akkor arra fognak emlékezni, aki az anyamétől kezdve hordozta az ő életüket, aki kiválasztotta őket, és ismerte azt az utat, amely elvezetett a keresztig is, de utána megmutatkozott az élet teljességében, a feltámadásban is. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy ez az ismeret, amely Isten szeretetéből fakad, ez tartsa és hordozza az életünket.